Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Romániában jelentős számú ember nem használ banki szolgáltatásokat. A Román Bankok Szövetsége számára készített felmérés szerint 4.400.000 felnőtt román állampolgárnak nincs bankszámlája. A bankszámlával nem rendelkező román állampolgárok többsége alacsony iskolai végzettségű, alacsony jövedelmű és többnyire 65 év feletti. A becslések szerint több mint 1.700.000 nyugdíjas nem rendelkezik bankszámlával. Jelentős különbségek vannak a városi és a vidéki lakosság között, míg a városi lakosok 82%-a rendelkezik valamilyen banki termékkel, addig a vidéki lakosság csupán 40%-a, addig a vidéki lakosság 40%-a banki szempontból nem elérhető. Ennek kapcsán beszélgetünk a mai Naprakészben. Bálint Csaba közgazdász, a Román Nemzeti Bank igazgató tanácsának a tagja a vendégem. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, örvendek, hogy itt lehetek.
A felmérés szerint a bankszámla nyitás egyik fő akadálya a bankokba vetett bizalomnak a hiánya Romániában, ami különösen azok körében jellemző, akik korábbi gazdasági vagy banki válságok tapasztalatai alapján most bizonytalanok. Javítható ez a bizalmi index, vagy nem a bankoknak a dolga ezen javítani, minden állampolgár magába kell nézzen, és el kell gondolkodjon azon, hogy gazdaságilag mi a jobb neki.
A bizalom hiánya biztosan egy fontos tényező, de azt hiszem, hogy az alapvető probléma az azért ennél sokkal prózaibb, és hogyha röviden foglalnám össze, akkor azt mondanám, hogy ezek a statisztikák egyfajta szegénységi bizonyítványt jelentenek, vagy mutatnak Romániáról. Tehát azért azt látjuk, hogy azokban az országokban, ahol ugye a fejlettebb, gazdagabb országokban, tőlünk nyugatabbra, vagy Egyesült Államok esetében sokkal magasabbak a kártyahasználattal kapcsolatos tranzakcióknak a száma. Ugye Románia esetében mindenképp azt megfigyelhetjük, hogy az elmúlt mondjuk úgy, hogy két és fél évtizedben fejlődés szempontjából, gazdasági termelés, előállítás, GDP szempontjából nagyon jelentős volt az előrelépés, azonban továbbra is elég jelentősek a területi, földrajzi, társadalmi különbségek. És hogyha mondjuk egy főre eső GDP vagy egy főre eső bruttó hazai terméket nézünk, akkor már mondjuk felzárkóztunk a régiónkhoz, vagy nagyon közel vagyunk, itt Magyarország, Szlovákia, Lengyelország alkotta régióhoz. Azonban, hogyha más mutatókat is megnézünk, mondjuk a pénzügyi vagyonnal, hogy állunk, akkor a helyzet sokkal szomorúbb. Illetve visszatérnék ahhoz, hogy valóban egyes régiók, Kolozsvár, nagyvárosok, Bukarest, a Temesvár is még lehetne sorolni, volt nagyon jelentős előrelépés, de mondjuk úgy, hogy a rurálisabb, vidéki zónákban idősebb korosztály esetében, főleg ugye nyugdíjasok, vidéki nyugdíjasok esetében azért ezek a nagy agregált gazdasági mutatók, ezek a nagy előrelépések nem csapódtak még le. Ugye láthatunk például olyan példákat, amelyek ugye meglepetést okozhatnak, hogyha Nyugat-Európából mondjuk németországi idősebbek, vagy nyugdíjasnak tűnő turisták érkeznek, akkor ugye, hogy ők mennyivel többet tudnak költeni. Ugye azonban ehhez az is hozzátevődik, hogy a magasabb nyugdíj mellett persze az is, hogy sok esetben ezekben a gazdaságokban több éven keresztül félretettek pénzügyi vagyont tudtak felépíteni, ami nálunk Romániában sajnos nem, vagy mondjuk úgy, hogy kevesebbeknek volt erre lehetőséget, és ugye, hogyha valakinek a jövedelme mondjuk úgy, hogy éppen csak arra elég, vagy arra is nagyon nehezen elég, hogy a adott havi költségeit fedezze, mondjuk a félretett nem tud félretenni, vagy csak nagyon keveset tud félretenni. Egy ilyen helyzetben a bank nem tud nagyon nagy pluszt adni. Tehát, hogyha mondjuk egy konkrét példát mondva, valakinek 100 lei a megtakarítása, 100 lejnyi betéten jelenleg egy év alatt lehet mondjuk 5-6, esetleg 7 lej kamatot nyerni, vagy kapni. Ugye ez egy nagyon picike, mondhatni azt, hogy egy év alatt insignifikáns összeg, viszont hogyha egy városba, egy nagyobb városba megyünk el, ahol már mondjuk a félretett, megtakarított összeg 10-20-30 ezer lej, 100 ezer lej, ott már bizony a magasabb kamat azért egyfajta, mondjuk úgy, hogy sokkal inkább megéri bankolni, illetve ezekben a városokban azok a rétegek, akik jobban, jobb, magasabb jövedelemmel, magasabb fizetéssel rendelkeznek, ugye ők azok, akik sokkal könnyebben tudnak hitelt felvenni, jogosultak arra, vagy teljesítik a kondíciókat, és ilyen esetben ugye ők meglátogatják a bankot. Tehát azt hiszem, hogy a nagyobb, még egyszer leegyszerűsítve, az alapvető probléma továbbra is az, hogy Románia, ha bár lépett előre fejlődésben, ugye még a pénzügyi tekintetben nagyon jelentős a hátrány. Ez az első számú legfontosabb faktor. Hogyha ezen sikerül javítani, a fejlődés tovább fog tartani, ugye többen lesznek azok, akik magasabb fizetéssel rendelkeznek, félretesznek, hitelképessé válnak, akkor mindenképpen a bankolás is egy megszokottabb dolog lesz. És minden más, azt hiszem, hogy ezután következik, beleértve ide is mindenképpen a bizalomnak a hiányát, ami azért mindenképpen jelen van a romániai régiós társadalomban. Létezik ez nyugatabbra is, főleg a 2008-2009-es tapasztalatokat követően, vagy éppen az elmúlt időszak elég nagyon jelentős kamatemelkedését követően, de azt mondanám, hogy ez habár fontos, de nem ez az első számú tényező.
Szegénységi bizonyítványt említett ön itt a válaszának egy adott pontján, és azért kérdés számomra ez, hogy valóban szegénységi bizonyítványról kell-e itt beszélnünk, mert többször tapasztalom azt, hogy vannak, akik van egy negatív hozzáállásuk az adósságokkal szemben, és azt mondják, hogy inkább fizeti a lakbért 200 euróért havonta, mint sem, hogy felvegyen egy bankkölcsönt, és azt fizesse, mert hogy van egy ilyen negatív tapasztalat a banki kölcsönök felvételétől, vagy egy tartózkodás, vagy van, aki inkább otthon tartja a pénzét, vagy van, aki készpénzben végzi a tranzakcióit, megkapja kártyára a fizetését, azt a készpénz kiadó automatából felveszi, és készpénzben van a pénze, mert azt szereti látni, fogni, tehát pénzügyi képzetlenség, műveletlenség, vagy mi ez? Hogyan kell ezt szemlélnünk?
Mindenképp, tehát ugye sarkítva ugye mondjuk azt, hogy a szegénységi bizonyítvány mellett ugye más tényezők is, ez egy sokkal összetettebb, komplexebb, több rétű probléma, ugye itt van a bizalom hiány, ott van a kulturális attitűdök, pénzügyi, hát műveletlenség helyett mondjuk inkább azt, hogy a pénzügyi műveltségnek a relatíve alacsony szintje. Azt hiszem, hogy az a kulturális attitűd, ami az adósságokkal szembeni óvatosságot, vagy a hitelekkel szembeni óvatossághoz köthető, ez nem probléma. Azt hiszem, hogy nagyon fontos azt tudni, hogyha valaki hitelt szeretne felvenni, legyen az egy rövidebb futamidejű személyi kölcsönről, fogyasztási hitelről, és még inkább, hogyha egy hosszú távú ingatlan fedezetű ingatlan hitelről, lakásvásárlásról van szó, ugye itt 15-20-30 évről beszélünk, tehát ezek olyan döntések, olyan pénzügyi döntések, amelyek egy személy, egy család életét nagyon jelentősen meghatározhatja, befolyásolhatja pozitív, de sajnos negatív értelemben is. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az attitűd, hogy óvatosak vagyunk, ez pozitív, minden részletét meg kell vizsgálni, hogyha mégis úgy döntünk, hogy hitelért folyamodunk, nézzük meg, számoljuk ki, értsük meg, hogy hogyan működik egyáltalán ez a rendszer. Nagyon Romániában nagyon-nagyon sokan nem is tudják, egy egyszerű ötödikes osztályos matematikai képlet alapján lehet kiszámolni a havi részletet, de azonban ezt mi sajnos nem tudjuk. Nem is nagyon volt honnan, ugye azért a kommunizmus idején, kommunizmus elvett körülbelül 40 évet, majdnem 50 évet gazdaság fejlődéséből a 90-es, 2000-es években, és nem tehát, hogy nehezen indult számunkra. Van egy jelentős lemaradás pénzügyi műveltség szemszögéből, ami ugye egy sokkal jobb helyzetből indult el Nyugat-Európa, és ugye mondjuk a kommunista időszak 90-es évek, 2000-es évek nehézségei, ugye náluk nem egészen más volt a helyzet. Tehát érdemes ezeket az alapvető pénzügyi problémákat megvizsgálni, megnézni, biztosra amennyire lehet igyekezzünk mérlegelni, mit jelent, milyen költségek jelennek meg, milyen a mi jövedelmi helyzetünk. Ahogy mondtam, ezek a hitelfelvétellel kapcsolatos döntések fontosak. Tehát érdemes óvatosnak lenni, érdemes odafigyelni, kiszámolni, megnézni, hogy pontosan miről is van szó, előnyök és hátrányok. Azonban az attitűdnek az a része, hogy egyáltalán nem vettünk fel kölcsönt, vagy egyáltalán nem vettünk hitelt, azt hiszem, hogy innentől kezdve természetesen már lehet problematikus, gazdasági szempontból negatív. Ugye egy hitelre mindenképp úgy nézünk, hogy az egy eszköz, az egy pénzügyi találmány, ami lehet, és egy eszköz legyen az ugye minden nap életben, kés és villa. Ugyanígy attól függ, hogy ebből a hitelből egy jó dolog lesz, vagy egy negatív, kellemetlen dolog lesz, hogy hogyan használjuk. És vannak olyan szituációk, vannak olyan helyzetek, ahol bizony valószínűleg érdemesebb felvenni egy kölcsönt, bevállalni az ezzel kapcsolatos kiszámított, felmért kockázatokat. És itt mondjuk néhány példát, hogy egy fogyasztási kölcsönről beszélünk, és mondjuk ez egy színes tévéről van szó, azt hiszem, hogy ez a nagyon sok esetben ez a színes tévé, ez a kölcsön még várhat. Azonban, hogyha egy olyan helyzetben vagyunk, hogy mondjuk egy család esetében a gyermek számára szeretnénk egy számítógépet vásárolni, és ugye azért, hogy mondjuk informatikát jobban el tudja sajátítani, azt hiszem, egy ilyen helyzetben már akár egy fogyasztási kölcsön is egy nagyon pozitív dolog lehet. Vagy ugye, amit a kérdés elején felmerült, egy ingatlan hitel. Ott is ki lehet számolni azt, hogy mennyit fizetünk lakbér esetében, mennyi volna a havi részlet, hogyha hitelt vennénk fel. És akkor már lehet, hogy ennek a mérlegelésnek az eredménye inkább azt mutatja, hogy jobb volna kölcsönt felvenni. Egy család esetében, aki ugye egy ifjú pár, egy lépést tesz előre, mindketten arra számíthatnak, már van munkahelyük, arra számíthatnak, hogy a munkahelyüken, szakmai útjuk pozitív pályát futhatnak be. Azt hiszem, egy nagyon jó dolog lehet, vagy egy nagyon sok esetben jól sülhet el, hogyha valaki egy nagyobb lakás érdekében, ugye gyerekek érkeznek, inkább kölcsönt vesz fel, nincsen továbbra is ugye albérletben éljen. Ha vállalatokról beszélünk, szintén azt hiszem, hogy egy vállalkozónak nagyon fontos azt tudnia kiszámolni, hogyha van egy jó beruházás, van egy jó lehetősége, akkor bizony érdemes lehet azt a beruházást minél hamarabb megtenni, mert lehet, hogy a vállalkozó életében az az időszak, amikor egy mondjuk úgy, hogy egy nyitott kapu, egy lehetőség piacszerzésre, növekedésre, fejlődésre, lehet, hogy egy időszakban ott van, de később majd bezárul. Úgyhogy ilyen esetekben is azt hiszem, hogy a hitel az lehet egy nagyon pozitív eszköz. Tehát hogy azt mondanám, hogy ezen a kulturális attitűdön egy kicsit módosítani kell. Az a részem nagyon jó, hogy óvatosak vagyunk, egy picit óvakodunk ettől a konstrukciótól, viszont vannak olyan helyzetek, amikor ezekkel az eszközökkel kölcsön nagyon sokat tud segíteni azon, hogy előrébb tudjunk haladni, és ugye ehhez nagyon fontos a pénzügyi műveltségnek az erősítése. Sajnos Romániában azért készülnek ilyen felmérések, és hát az eredmények azt mutatják, hogy nem, hogy Európában az utolsók között hullogunk sajnos pénzügyi műveltség tekintetében, hanem az esetek jelentős részében sokkal inkább afrikai vagy egyes ázsiai országokkal vagyunk egy szinten, ami azt hiszem, hogy azért eléggé elszomorító, de látunk azért pozitív példákat is, azt látom, személy szerint is meg tudom erősíteni, hogy fiatalok, és nem csak fiatalok, középső korosztály, idősebbek is egyre inkább érdeklődnek azzal kapcsolatban, hogy miről is szólnak a pénzügyek, hogyan tudnék én egy kicsit bölcsebben, okosabban megtakarítani, ha erre van lehetőségem. A lépésről lépésre haladni, mit jelent egy folyószámla, egy megtakarítási számla, egy betét, mit jelentenek a befektetések, pénzügyi befektetések, mondjuk kötvény, állampapír, egyre többen tesznek félre, befektetnek állampapírba, mit jelent a devizakockázat, esetleg érdemes volna mondjuk részvényekbe is egy idő után, hogyha kialakult a tapasztalat, egyre otthonosabban érezzük magunkat ebben a doméniumban, ebben a világban, hogyan lehet, vagy hogyan tudjuk ezt mondjuk úgy, hogy a pénzügyi tudomány által megalapozott többé-kevésbé, vagy lehetőleg minél racionálisabb döntéseket hozni.
Bálint Csaba közgazdász, a Román Nemzeti Bank igazgató tanácsának a tagja, a mai napra kész vendég. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy Romániában jelentős számú ember nem használ banki szolgáltatásokat. Kérdés, hogy a lakosság edukációján keresztül javítható-e a pénzügyi tudatosság, vagy akkor leszünk bankbarátok, bankkártya barátok, ha az egyes illetékeken érezzük ennek a pozitív hatását a pénztárcánkon is?
Azt hiszem, hogy ez egy kétirányú út. Ugye nagyon fontos az, hogy a lakosság is pénzügyi szempontból egyre műveltebbé váljon. Ez azért nagyon sok félreértést tud tisztázni, hogy az előbb beszélgettünk. Egy alapvető ötödikes osztályú matematikai képletet sem tudunk sajnos, nem is tanítottak meg, nem mutatták meg ezt nekünk az iskolában. Egy másik időszakban, korban sokunk legalábbis ugye akkor nőtt fel, mai fiataloknak azt hiszem azért több lehetőségük van opcionális tantárként, most már a pénzügyi műveltség is, vagy pénzügyi fogalmak is választhat. hasonlóak, és egyéb más információforrások is a rendelkezésre állnak. Itt azért meg leellenőrizni, hogy az a forrás az valóban egy komoly forrás. Azért az a tapasztalat, hogy az internettel nagyon sok, mondjuk úgy, hogy kevésbé megalapozott, vagy kicsit felszínesebb információk is megjelennek. A másik oldal pedig természetesen az, hogy a bankok is közeledhetnek a lakosság, ugye a vállalati szektor irányába. Itt is azt hiszem nagyon-nagyon sok tennivaló van. Én inkább ugye néhány pozitívumot emelnék ki. Van egyre több bank, amelyik pénzügyi műveltségre egyre nagyobb hangsúlyt fektet. Vannak olyan lehetőségek is, amelyeken keresztül lehet tanulni ezekre a pénzügyi műveltséggel, pénzügyi fogalmakat sajátíthatunk el. Vannak ilyen kezdeményezések, vagy akár ugye a Nemzeti Bank esetében mi is próbálunk erőfeszítéseket tenni, vagy mondjuk úgy, hogy hozzájárulni ehhez a fejlődéshez. Évről évre, minden évben több mint 100 000, most már több 100 000 diákhoz próbálunk eljutni az iskolában. De egy picit visszakanyarodva a kereskedelmi bankokhoz és ahhoz a statisztikához, ugye, hogy inkább a vidéki, inkább a rurális régiók teljesítenek, vagy vannak lemaradva banki szolgálatok kártyahasználat szemszögéből. Ugye ehhez azért hozzájárul az is, hogy a bankszektor az elmúlt, mondjuk úgy, hogy 10-15 év alatt egy elég jelentős átalakuláson ment keresztül. Sok esetben azt figyelhettük meg, hogy a fiók hálózatok leépültek, racionalizálták ezeket a hálózatokat. Ugye egy olyan térségben, amelyiknek a gazdasági potenciálja mérsékeltebb, és hát sajnos sok esetben ez a vidéki kisebb településekre sajnos ez ráilleszthető, ott ugye fenntartani egy fiókot, megvásárolni azt az ingatlant, vagy bérelni azt az ingatlan munkatársakat kihelyezni, ez azért egy költséges dolog, és azért az elmúlt években inkább az volt megfigyelhető, hogy a sok esetben fiókok bezárásra kerültek, és az online digitális csatornák pedig erősödtek, ahogy a technológia fejlődött, egyre több bank, gyakorlatilag most már nem is találunk olyan bankot, amelyeknek ne legyen valamilyenféle online felülete, internet bankingje, viszont sajnos ez a vidéki, rurális régiókban azért, mert általában a digitális ismeretek is sokkal mérsékeltebbek, nem mindig működik. Vagy ugye ott van egy idősebb korosztály, akik már nagyon nehezen tudnak, érthető módon, sokkal nehezebben tudnak váltani. Aki megszokta azt, hogy volt egy fiók, és ott ismerte a kollégákat, akik a személyeket, banki kollégákat, akik ott dolgoztak, még az abban az esetben elment, viszont amikor az a fiók bezárt, és mondjuk online, digitális, online internet bankingre kellett átállni, hát onnan már azt hiszem, hogy hát nagyon nehézé vált a helyzet. Persze van számos pozitív kivétel is, de azért ez egy idősebb, egy nyugdíjas korosztálynak azt hiszem, hogy ez azért egy komoly kihívás, hogy tartsák a lépést ezekkel a technológiai előrelépésekkel. Tehát mindenképpen azt hiszem, hogy a bankoknak is azért érdemes volna odafigyelni, mérlegelni azt, hogy a fiók hálózatot, ATM hálózatot hogyan működtetik, vagy nem működtetik ezekben a inkább rurális jellegű kisebb településeken. És persze beszélhetünk a költségekről is. Ugye alapvetően ugye a társadalmi érzet az az, hogy magasak ezek a banki költségek, és ezt nagyon sok esetben így is van. Viszont, hogyha nemzetközi összehasonlítást nézünk meg, mondjuk a díjak, a banki díjak esetében, akkor egyáltalán nem áll rosszul Románia, sőt egy elég kedvező helyzetben van. De ugye azért Romániában, mivel kisebb a megtakarításunk, kisebbek a még mindig alacsonyabbak a fizetések, egy mondjuk úgy, hogy átlagos vagy mérsékelt díj is ugye nagyon soknak tűnhet, főleg úgy, hogy a készpénz esetében ugye, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy ott nincsenek költségek, ugye, hogyha ezzel fizetünk, természetesen készpénz esetében vannak másfajta költségek, az infláció ellen ugye a készpénz sajnos nem tud védelmet adni.
Ja, hát jegyezzük meg, hogy a felmérés, amiről beszélünk, arra is rámutat, hogy a készpénzes tranzakciókhoz való erős ragaszkodás az összefügg azzal, amiről itt beszéltünk korábban, hogy a bankfiókok és a készpénz felvevő automaták azok vidéken ritkábbak. Ejtsünk szót a készpénzről. A készpénz használatnak a csökkenése, vagy jelentős csökkenése a gazdaság egészére pozitív hatással lehetne. Itt arra gondolok, hogy a bankjegyeknek a felhalmozása az nagy költségekkel jár a nemzetgazdasági szinten, vagy a bankjegyek nyomtatása, ezek szállítása, ez mind-mind pénzzel jár.
Igen, mindenképpen, tehát azért azt figyelhető meg, hogy nem is azt mondanám, hogy a pénzkész használat visszaszorulása, hanem a komplexebb banki szolgáltatásoknak a használata az együtt szokott mozogni a gazdaság fejlődésével, a gazdasági növekedéssel. Ugye mondjuk Románia esetében a pénz fizikai előállítása, szállításának egy jelentős részét, az ezzel köthető költségeket a Román Nemzeti Bank magára vállalja. Tehát, hogy ilyen szempontból egy picit talán jobb a helyzet, de az továbbra is igaz, hogy azért ez azért valahol persze mindig költségeket jelent, de amit igazán alá szeretnék húzni, a legnagyobb költsége a mondjuk úgy, hogy a készpénznek az ott van, hogyha otthon tartjuk a készpénzt, hogy erre nem jár kamat, és hogyha egy nagyobb összegről van szó, akár több tízezer lejről beszélünk, százezer lejről beszélünk, ott bizony a betéti kamat, mi 5-6-7%-os betéti kamatok, amelyekről most beszélhetünk, az azért a pénz erodálódása, vásárló erejének a gyengülését azért mindenképpen tompítja, vannak olyan időszakok, amikor ugye magasabb is a betéti kamat, mint az infláció. Amíg ugye, ha otthon tartjuk a pénzt, akkor nyilvánvalóan, tehát arra semmilyen kamat nem érkezik, illetve van az az összeghatár, ahol azt hiszem, hogy hát az ember talán nyugodtabban alszik, hogyha nem a párna alatt szekrényben van, és Isten őriz, hogy ott marad a házban a pénz, és hát azért továbbra is még betörések és a többi előfordulhatnak. Hát, hogy nagyobb összegek esetében mindenképp egy biztonságosabb megoldás, hogyha a bankot választjuk. Tehát ez az egyik probléma, ugye, hogy infláció ellen készpénz egyszerűen nem tud védelmet, még részleges védelmet sem adni. Tehát minél nagyobb összeget tudunk félretenni, annál inkább érdemesebb elgondolkodni azon, hogy ezt a megtakarítás bankban, betétben vagy ugye most már vannak más lehetőségek is tartani, félretenni, hogy az értékét megőrizze, illetve abban a pillanatban, amikor ugye, hogyha a készpénzt otthon tartjuk, nem pedig egy bankban, ha egy banki betétből egy pénzügyi intézet hitelt tud nyújtani, tehát mondjuk egy vállalkozó sokkal könnyebben kaphat forrást, kölcsönt, hogy a betétállomány az a bankrendszerben megfelelően magas, tehát ugye vissza lehet forgatni a gazdaságban ezekből a betétekből valahol valamilyen beruházás megvalósulhat, vagy legalábbis ugye részben hozzájárulhat, ami mindenképpen a gazdasági növekedést, a gazdaság fejlődését segíti. Tehát ezt is érdemes mérlegelni, megnézni ezt, hogy mennyi a havi költség, és melyik milyen díjakat számítanak fel a bankok, és egy idő egy bizonyos megtakarítási szintnél aztán egyre inkább megéri azt, hogy a készpénz mellett, azt mondanám, hogy a készpénz mellett, nem pedig teljesen helyette bankhoz forduljunk, banki szolgáltatásokat is figyelembe, vagy ezeket is használjuk. Ha van mondjuk nálunk készpénz a pénztárcánkban, az természetesen az lehet egy jó dolog. Előfordulhat, hogy valahol éppen áramszünet van, vagy éppen nem tudom, az összeköttetés, internetes, telefonos összeköttetés nem olyan erős, tehát mindig érdemes diverzifikálni. Azt hiszem, ez egy pozitív dolog, egy nagyon pozitív dolog, hogy a készpénz mellett most már a mai világban egyre több alternatíva a rendelkezésre áll. Ugye a banki szolgáltatások, klasszikus banki szolgáltatások mellett egyre több pénzügyi innováció is megtörténik. Most már látjuk azt, hogy a főleg fiatalok esetében, középkorúak esetében ugye már nem is a plastik bankkártyát használnak, hanem digitális kártyát használnak. Egyre több és egyre mondjuk úgy, hogy könnyebben használható vagy megoldások születnek, amelyek a pénzügyi rendszert is azt mondhatjuk, hogy stabilabbá, vagy mondjuk úgy, hogy a kockázatokat tudjuk ezekkel mérsékelni, több lehetőség is a rendelkezésre áll, és ugye a fiatalabb korosztály, itt láthatjuk azt, hogy ők sokkal nyitottabbak ezekre az új technológiákra, ők már a digitális, az internet világába beleszülettek, otthonosan mozognak ebben a környezetben, és az ő esetükben nem is azt hiszem, vagy legalábbis nagyon sok esetben nem is lehetne már rájuk erőltetni a készpénz használatát, mert azért ez egy nagyon sok negatív oldala is van, vagy nehezebben, sok esetben nehezebben kezelhető, lassabb vannak hátránya is a készpénz használata.
Készpénz használatról beszélünk, és el kell mondani azt, hogy az Európai Unióban több intézkedést is bevezettek a készpénz használat korlátozására, limitálták például a magánszemélyek és a vállalatok közötti készpénzes tranzakcióknak a maximális összegét, és a legszigorúbban Franciaországban, Olaszországban, valamint Portugáliában veszik a limiteket, itt ilyen 1000 euró fölött már nem szabad készpénzzel fizetni. Horvátország azonban nagyon laza ország, ott akár 15 ezer eurót is ki lehet pengetni a pénztárcából. Hogyan Románia a magánszemélyek és a vállalatok közötti készpénzes tranzakciók maximális összegét tekintve? Tehát van nálunk limit?
Elsősorban azt húznám alá, hogy Románia esetében a készpénz szerepe az fontos, és még nagyon sokáig fontos is lesz. Én azt hiszem, hogy egy gazdaságban szükség van készpénzre, mondjuk éppen azért is, mert ugye digitális tranzakcióknak is megvannak a kockázatai. Tehát jó az, hogyha tudunk diverzifikálni, hogyha egy fizetésre, vásárlás esetében ugye több opció is rendelkezésre áll. Illetve még meg szeretnék osztani zárójelesen egy a svéd példát. Ugye Svédország néhány évvel ezelőtt meghirdette a készpénz nélküli társadalomnak az elképzelését, és még ott is, ami azért a miénknél hát egy sokkal fejlettebb, legalábbis pénzügyi szempontból mindenképpen társadalom, ott is végül rájöttek arra, hogy a készpénzre mégiscsak szükség van, és úgymond ezt a készpénz nélküli társadalom célt, ezt hát most már azért mondjuk úgy, hogy puhították, és hát ez már nem egy kiemelt prioritás. Románia esetében főleg úgy, hogy ugye a lakosságnak egy része vidéken él, sok esetben hónapról hónapra, napról napra él. Romániában nagy szükség van továbbra is a készpénzre. Viszont ugye, Románia esetében is vannak egyfajta limitek. Ez a felsorolt országokhoz képest, ugye Franciaország, Olaszország, ugye szigorúbbakhoz tartozik, Horvátország esete a lazább. Hát Románia azt hiszem talán inkább a horvát, tehát inkább egy lazább kategóriába, valamivel lazább kategóriába sorolható. Ugye magánszemélyek között, tehát két magánszemély között van felső határ, ez az 50 ezer lejjes vagy 10 ezer eurónak megfelelő összeg, azért azt hiszem, hogy az nagyon-nagyon ritka, hogy valaki a zsebében 50 ezer lejjel, vagy 50 ezer lejjel meghaladó összeggel sétáljon, tehát hogy azért az már akár kérdőjeleket is felvet. A magánszemély, jogi személy esetében pedig, tehát ha itt történnek tranzakciók, akkor ez a 10 ezer lejjes a felső korlát. Viszont ugye a gyakorlatban mondjuk ez is egy relatíve új szabályozás, vagy ezek a limitek relatíve újak, nemrég voltak bevezetve. Itt is azért mondjuk a szankcionálás is azért továbbra is elég laza. A vállalatok esetében azért a kép az sokkal komplexebb, egyéb szabályozások is vannak, hogy mennyi pénzt tarthatnak a kasszában, vannak kivételek, itt a részletekbe nem mennék bele, azt hiszem, hogy magánszemélyek esetében talán ez a két keretösszeg, amit érdemes megjegyezni, ugye 50 ezer lej egy másik magánszemély jel szemben, és 10 ezer lej jogi személyekkel szemben, de itt is azért vannak kivételek.
Személyes tapasztalat, hogy egy Maros megyei céggel végeztettem el egy munkát a nyáron, és ez a cég egy milyen 1500 eurónak megfelelő lejt kellett fizetnem, és a cégnek a titkárnője azt közölte velem, hogy ekkora összeget ők csak bankon keresztül fogadnak el, és az sem baj, hogyha 2-3 napba telik bele a tranzakció, de ők ezt csak bankon keresztül fogadják el, tehát nem adhatom én oda valakinek fizikailag a készpénzt.
Tehát egy 10 ezer lej, ugye ez inkább 2000 eurónak megfelelő összeg, erre, amire oda kell figyelni. Nem tudom, hogy ebben a személyes esetben volt esetleg más tényező, ami befolyásolhatta. Alapvetően ez a 10 ezer lejjes összeg, amit érdemes figyelem előtt tartani. Vállalatok esetében vannak, cégek esetében vannak extra vagy speciális megkötések. Mondjuk úgy, hogy még a romániai vállalati szféra még hát ismerkedik ezekkel az új szabályozásokkal, tehát történhetnek. Nem lepődnék meg, hogyha történnének furcsaságok.
Beszélgetésünk zárásaként egy a sok nehéz gazdasági adat mellett oldva ezeknek a feszültségét. Említette ön, hogy Romániában a Román Nemzeti Bank magára vállalja a készpénz előállításának a költségeit. Hol nyomtatják a román lejt? És hol verik az 50 banist, a 10 banist?
A Romániában. Tehát vannak erre takosodott, ugye, mondjuk úgy, hogy intézmények, nagyon-nagyon szigorú biztonsági keretek között. Ugye a román lei esetében talán, amit ugye mi papírpénznek ismerünk, de ugye románi esetében ugye ez, hát mondhatjuk úgy, hogy plasztik műanyag, ennek egy speciális keveréke. Tehát ez a különlegessége a román lejnek, és hát ez a megoldás, ez azért a világon nem sok országban kerül bevezetésre, és hát vannak előnyei olyan szempontból, hogy ezek a...
Ki lehet mosni például?
Itt mosógépben, tehát másfajta mosást senkinek sem ajánlok. Tartsuk távol magunkat a másfajta pénzmosástól, de ugye, hogyha a vizes lesz, véletlenül a zsebünkben felejtjük, és mosógépben ki lesz mosva, ugye ez nem okoz problémát, sokkal tartósabbak, nehezebb nem szakad el, ami azért mondjuk maga az előállítási folyamatban ez azért drágább, viszont a másik oldalon, mivel sokkal tovább lehet használni, és sokkal tovább megtartja a egészen magas minőséget, ezért összességében azt hiszem, hogy ez egy nagyon pozitív döntés volt, és hát azért van több olyan jel, hogy más országok is, vannak olyan példák, amelyek ezzel a gondolattal, vagy ezt próbálják bevezetni, vagy vannak már konkrét tervek is, hogy átálljanak a polimér alapú készpénzre.
Könnyebben vagy nehezebben hamisítható ez a polimér alapú pénz?
Nehezebben. Sokkal nehezebben. A papírral szemben nehezebben hamisítható, és ezt a statisztikák is...
Ez ott lehetett a pozitívumok között, amikor úgy döntött a Román Nemzeti Bank, hogy átáll erre a típusú pénzre? Mekkora Romániában a pénzhamisítás, vagy mekkora volt a pénzhamisításnak a mérték?
Tehát a jelenleg néhány ezer bankjegy, 5-6 ezer, persze ez évről évre
változik. Meg nem mindegy, hogy 10 lejes vagy 500.
Inkább a 100 lejes az, amelyiket. Ugye ugye nagyon sok energiát veszel, ha valaki ilyen ilyesmire adja fejét, előállítani egy jó minőségű hamisítványt, és ezért inkább a nagyobb címleteket, 50-100 lejes, vagy ennél nagyobb címleteket célozzák. 100 lejes az, ami, ha jól emlékszem, tavaly a leginkább ki volt téve ennek, de hát Romániában, ugye teljes országban ilyen néhány ezer ilyen címletről, esetről lehet tudni, ami alapvetően figyelem előtt tartva azt, hogy mekkora pénzmennyiség, tehát hogy itt sok-sok milliárd, 100 milliárdos nagyságrendről beszélünk, tehát ehhez képest a hamisítványoknak az aránya egészen elenyésző. Azt mondhatnám, hogy ilyen szempontból jól állunk. Természetesen egy bűnszervezet esetében azért az tapasztalható, hogy ők is sokkal inkább dollár vagy euró az, ami ugye nagyobb helyen, nagyobb területen, földrajzilag nagyobb területen használják, úgyhogy ezek a világszinten ezek a leginkább kitett vagy célzott pénzek. Szerencsére azért ez a technológia polimér alapú technológia, nagyon-nagyon sok egyedi azonosító megtalálható ezeken a bankjegyeken, így a lej az ebből a szempontból egészen jól áll nemzetközi összehasonlításban. Hála Istennek relatíve kevés ilyen eset fordul elő Romániában. De legyünk azért óvatosak, azért nézzük. Egyfajta óvatosság az természetesen erre szükség van. Nézzük meg, ha lehet, akkor próbáljuk meg ezeket az egyedi jeleket, azonosítókat megnézni, mire figyeljünk oda. Erre egyébként a Román Nemzeti Bank honlapján is kaphatunk segítséget.
Ilyen szempontból jól áll a román lej, kérdés azonban, hogy hogy áll az euróhoz, valamint a dollárhoz viszonyítva, de ez egy másik beszélgetésünk tárgyát képezi. Bálint Csaba közgazdász, a Román Nemzeti Bank igazgató tanácsának a tagja. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen, én is a